hasak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 35 ezer hívő előtt tartott szabadtéri misét Ferenc pápa Pápua Új-Guinea fővárosában. A katolikus egyház főt hagyományos helyi énekekkel és táncokkal fogadták a hívők, akiknek aránya a hivatalos adatok szerint megközelíti a 25%-ot az ország teljes lakosságából. Szent beszédében a pápa kijelentette, látogatásával azt kívánta jelezni, hogy a helyiek bármennyire is távoli vidéken élnek más földrészekről szemlélve, Isten hozzájuk is közel van. Az egyházfő 11 napos, 4 országot érintő körúton vesz részt Dél-Kelet-Ázsiában és Óceániában. A pápuai vezetőkkel szombaton találkozva felszólított az országot évtizedek óta sújtó törzsi konfliktusok befejezésére, és a természeti erőforrások tisztességes, fenntartható kitermelésére. Az Országos Vadászkamara elnöksége döntött a vadgazdálkodási alap 2025-26-ban elérhető pályázati kiírásainak tartalmi kérdéseiről. Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége augusztus 27-i ülésén elfogadta a vadgazdálkodó szervezeteknek biztosított fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó pályázati kiírást és annak mellékleteit. A 2025-26-os vadászati évi projektekre ismét 500 millió forint összegig pályázhatnak a vadgazdálkodó szervezetek. Pályázatok benyújtására az október hónap áll rendelkezésre. A pályázati csomagot a Vadászkamara Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának javaslatai alapján fogadta el az elnökség. Az előző évben szerzett tapasztalatok és a beérkezett észrevételek egyrészt a korábbi célterületek visszaállításával, másrészt a pályázati lehetőségek körének bővítésével, valamint a bírálati rendszer racionalizálásával kapcsolatban fogalmazódtak meg. Akár 200 millió forint 0%-os kölcsönt igényelhetnek a magyar vállalkozások a digitalizáció támogatására. Már a bejelentéskor egyértelművé vált, hogy nagyon népszerű pályázat lesz, hiszen még a budapesti vállalkozások is igényelhetik. Az áhitelprogram keretösszege 27,8 milliárd forint. Az igényelhető kölcsönösszege 3 millió forinttól 20 millió forintig terjedhet, melynek maximum az 50%-a visszanemtérítendő támogatásként is igényelhető a kölcsönszerződésben meghatározott eredményességmérési mutatók teljesítése esetén. A B-hitelprogram keretösszege 6,95 milliárd forint, az igényelhető kölcsönösszege 20 millió forinttól 200 millió forintig terjedhet. A kamat 0% és egyéb költségek tekintetében ennél a kiírásnál sem számítható fel díj, kivéve a harmadik felet megillető költségek. Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek az igazgatók döntése alapján az iskolában is maguknál tarthatják a mobiltelefont, írja Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Az iskolákban több mint 3000 egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermek kezdte meg tanulmányait. Ők az igazgatók döntése alapján továbbra is maguknál tarthatják a mobiltelefonjaikat az iskolai idő alatt. Így értesülhetnek azokról az adatokról, amelyeket a szöveti cukormérő eszközök továbbítanak az okos eszközökre, írta a főtanácsadó. A szülőknek jelezniük kell az iskola igazgatója felé, hogy a gyermek egyes típusú cukorbeteg. Ezt orvosi papírokkal kell igazolni. Az igazgató ebben az esetben tudja engedélyezni a mobiltelefon használatát a tanítási nap folyamán. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Reggel a dunántúli és középső tájakon már erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ezeken a tájakon várható az éjféli óráktól kezdve egyre több helyen eső, zápor, helyenként zivatar. Keleten kevesebb felhő valószínű csapadék nélkül. A délkeleti szél több felé lesz élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes keleti északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Fazakas Mária Gyöngyi szervita nővért. Ha jól tudom, rendetekben 6 évente kerül sor egy káptalanra, aminek most volt vége, és onnan érkeztél nemrég. Ha elmondanád rádióhallgatóinknak, hogy mi történik egy ilyen káptalan alatt, illetve tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy 6 évente van nálatok egy káptalan?
Szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát az egyetemes káptalan az a rendünknek a legfőbb hatósága. Testvéri együttlét, aminek a lényege, hogy Jézus ott van köztünk, és ránézünk, hogy 6 év alatt mi történt a kongregációnkkal, terveket készítünk, közösen megbeszéljük az aktuális dolgokat. Nagyon fontos, hogy ennek van egy előkészülete, tehát már februárban megérkezett Simona Goretti anya levele, amelyben összehívja a káptalan résztvevőit. Ennek vannak hivatalos résztvevői, ott a generális anya és a tanácsosai, a különböző tisztségviselők, a delegációk elöljárói, és hát az első folyamat, amikor megválasztjuk azokat a nővéreket, akik képviselni fogják az egész kongregációt. Ez a rendünknek a 24. rendes egyetemes káptalana, amelynek ez a mottója, és ami bontakozik, mert az egyetemes káptalannal nem valami befejeződik, hanem elkezdődik, hogy hivatásunk, hogy a kommunió, a testvéri közösség tanúi és a remény magvetői legyünk. Volt egy témája egy éven keresztül, minden egyes közösség ezen elmélkedett, nagyon fontos volt a téma, ami a reményről szólt. Különös módon is korcső alá vettük a hivatásunkat, a testvéri közösségünket. Tehát ez egy szembenézés volt, hogy milyen a kapcsolatunk a laikusokkal, nyilván nagyon-nagyon fontos az Istennel való kapcsolatunk. Tehát ez mint téma, és ami például a mi közösségünkben hétről hétre rendszeresen találkoztunk, megosztottuk a tapasztalatainkat, és ennek van egy nagyon fontos ima vonulata, tehát naponta kértük a Szent Lelket az egyetemes káptalanért, kértük a résztvevőkért, heti rendszerességgel szentségimádást ajánlottuk föl, sőt, havonta volt egy közösség, aki egész napot erre a szándékra, az egyetemes káptalanra ajánlotta fel. Nagyon-nagyon szép volt a kicsit előre szaladva, az egyetemes káptalannak a vezetője egy szervit atya volt, Denis atya. Ő a Marianum Egyetemünknek az elnöke, és annyira szép volt, hogy ő folyamatosan ezt úgy szem előtt tartotta, hogy itt jelen van az összes nővér. Tehát, hogy nem csak azok, akik ott vagyunk kint a káptalanon, hanem az összes nővér az, aki képviseli, és aki hozzájárul áldozatával, imájával. Ugye megvannak ezek a témák, amiket minden egyes közösség végig elmélkedett és megosztott. A delegáció előjárójának feladata, meg a legfőbb előjárónak is, meg a gazdasági vezetőnek is, hogy egy beszámolót készítsen az egyetemes káptalanra. Többek között nagyon fontos volt, hogy ez alatt a 6 év alatt mi történt a világban egyrészt. Mi történt a világban, mi történt az egyházban, mi történt a delegációban, és ebbe kerültek bele azok a válaszok, amit a reményről szóló témában beszélt az egyes közösség. Nagy-nagy ajándék, amikor van egy közös éves terv, ami mentén halad. Mert ugye, hol vagyunk mi jelen? Ugye Olaszországban ott van az anyaházunk, Firenzében ott volt az egyetemes káptalan is, akkor jelen vagyunk Chilében, Kolumbiában, Indiában és Magyarországon. Minden egyes nővér hozzáteszi a magáét. Például olyan kérdések voltak, hogy mik a remény jelei a közösségeinkben? Tehát mit látunk fontosnak? Tehát például akár, hogyha látjuk, hogy vannak hivatások. Sokszor az apró dolgok mennyire fontosak, hogy látjuk a másikat örömmel szolgálni, vagy az Istennel kapcsolata, hogy az fontos számára. Vagy akár arról is beszéltünk, hogy mik a félelmeink. Tehát az, hogyha például látjuk, hogy nincs hivatás, vagy látjuk ezt a mai világot, amilyen bizonytalan, hogy ki a reményünk nekünk. Tehát nagyon fontos, hogy kire építünk. Tehát Krisztusra, a sziklára, és ha tényleg a Mária rend vagyunk, akkor a szűzanyára. Vagy például a testvérű együttműködés is, hogy mennyire fontos, hogy kevesen vagyunk. Tehát a generális anya beszámolójába került elő, hogy most mindössze mi az egész világon 161-en vagyunk. Szervita nővérek, tehát a mi kongregációnk. Több szervita női kongregáció van. De a miénk, aki Firenzében az 1800-as évek második felében született, ugye a Julianna anya, mint alapító anya vezetése alatt, csak 161-en vagyunk. Tehát az életkorunk az 57,63, nem is olyan rossz. Érdekes, hogy ebből csak 7 junior van, tehát akik képzésben vannak, ebből 154 örökfogadalmas, és érdekes az eloszlás, hogy 28 olasz nővér van, 7 chilei, 9 kolumbiai, 85 indiai, és 5 magyar. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok az indiai jelenlét, például Olaszországban vannak közösségek, az indiai nővérek azok, akik viszik előre, akár az óvodákban jelen vannak, vagy az idősek gondozásában. Van néhány kolumbiai is, aki Olaszországban van, tehát sajnos Olaszországban kevés a hivatás, már régóta nincs. Indiában van az egyedül, akik 51-en vannak, és mind indiaiak. Még itt Magyarországon is van, ugye mi jelenleg 5 örökfogadalmas van, 56, és egy indiai az Alfonza nővér, és ugye van 2 juniorunk, aki képződik itt Magyarországon. És nagyon érdekes volt a generális anyának a beszámolójában, ugye ilyenkor az ember úgy újjong látja, hogy például Indiában is milyen sok házban jelen vagyunk, milyen sok feladatot végeznek a nővérek, tehát tényleg óvodától iskoláig, diákotthonig, szegények szolgálata, mozgáskorlátozottak, vagy Kolumbiában a szegények között, vagy mit tesznek a hivatáspasztorációért, vagy Olaszországban is tényleg látni, hogy ilyen gombamód szaporodnak a bölcsödék, és hogy vannak ott jelen, vagy akár hogyan adnak teret új dolgoknak. De nagyon szép volt, hogy föltette a kérdést a Simona anya, hogy de mi a sajátunk? Az iskolák? Az idősek otthona? A kórház? Mert Indiában van egy kórház, bár most nem működik. Vagy annak a valósága, hogy nők vagyunk, akik megélik a testvéri közösséget, akik tanúságot teszünk a testvéri közösségről, ugyan felismerve gyengeségeinket, nővérei vagyunk minden egyes személynek, laikusnak, szerzetesnek, hívőnek vagy hitetlennek. Tehát, hogy nem az a lényeg, amink van, hanem akik vagyunk a világban. És ez nagyon fontos az, hogy ez a testvériség, amit ugye a hét szent atya is ránk bízott, ennek a testvériségnek, az egységnek a megélése. De mielőtt a beszámolók voltak, az nagyon fontos, hogy lelki napunk volt. Általában ugye, ahogy elmondtam, van a káptalannak egy mottója, és van a káptalannak egy ikonja, ami kísér bennünket, és ez a kánai mennyegző ikonja volt. Nagyon mélyen beszélt nekünk erről a Denisz atya, a szűzanyának a jelenléte. Egyrészt maga, ugye, hogy a bornak, hogy mi a szimbólum, az az öröm, hogy mennyire fontos, hogy amikor összeülünk így a káptalanon is, hogy ott legyünk az örömben, vagy ott, ahogy Mária és Jézus közötti párbeszéd, hogy a káptalan szól a párbeszédről, hogy a káptalan szól arról, hogy a szűzanya is meglátta, hogy valami van, és akkor megy Jézushoz, hogy nekünk is nagyon fontos, hogy aktívan vegyünk részt ezen a káptalanon, és hát ez tényleg csodálatos volt, tehát nyilván én most már túl vagyok rajta, és annyi mindent el lehetne mondani, de az a testvéri szeretet, az az együttlét, ahogyan dolgoztunk tényleg különböző bizottságokban is folyt a munka, és különböző csoportokban, nyelvi csoportokban dolgoztuk fel a témákat. Különböző dokumentumok születtek, azzal foglalkozott, de nagyon-nagyon szép volt a klímája ennek a káptalannak. A lelki nap után volt nyilván a megnyitás, akkor meg történt a bizottságoknak a kinevezése, meg ki a káptalaninak van egy ilyen kis grémiuma, akik az egészet úgy animálták, és hát volt a Firenze frissen megválasztott érseke, Gerard érsek volt, aki a De Spiritus Sancto szentmisét cereblálta. Ez mindig ez egy nagyon fontos szentmis, amiben kérjük a Szentléleknek a közbenjárását, és annyira szép volt, őt igazából keresztelő Szent János születése napján iktatták be és szentelték fel. Ez a püspök atya, ő sokat volt misszióba, Afrikába. Nagyon tetszett, nagyon egyszerű volt a homiliája, és onnan indult ki, hogy egy valami biztos, hogy ha a Szent Lelket kérjük, akkor azt Isten megadja nekünk. Ugyanis Jézus mit mondott, hogy aki a Szent Lelket kéri, azt megadom nektek. És volt egy nagyon érdekes hasonlata, hogy létezett egy kis sárga micsoda, nem is fogalmazta meg, hogy ki, akiből hiányzott egy darab. És mivel hiányzott egy darab, tehát ez nem tudott olyan gördülékenyen menni, de volt lehetősége, hogy szemléje a dolgokat, találkozon az emberekkel, beszélgessen, volt egy jó szava, és hát nagyon szerette volna, hogyha ő is tökéletes, és megvan az a része, és akkor megkapta. És az történt, hogy gyors lett, nem vette észre a dolgokat, nem találkozott az emberekkel, és egyszerűen csak azt vette észre, hogy sokkal jobb volt úgy, amikor belőle hiányzott valami, mert jobban tudott figyelni másokra. És akkor ezt akarta az érsek atya kiemelni, hogy igen, nem vagyunk tökéletesek, de az Isten így hív meg bennünket, hogy tényleg testvérek legyünk, és így legyünk itt, és képviseljük a testvéreket.
Valami megragadott itt, amikor beszéltél, több minden is megragadott, de nagy örömmel hallom, hogy akkor nálatok van két új nővérke.
Nem újak, tulajdonképpen a junior az már az örök fogadalom felé halad. Van egy jelöltünk, aki azonban most már lassan egy éve közöttünk van. Nagyon fontos az, hogy ha valaki érdeklődik a rendünk iránt, ismerkedjen meg velünk, és egy bizonyos időt töltsön el velünk. Tehát nyilván olyan, akit már valahol megtapasztalta az Isten hívását, hogy valami nagyon mélyre hívja, hogy egészen övé legyen. Nagyon-nagyon fontos ez a mély hívás, mert ez tart meg. Mert lehet, hogy találkozik valaki egy nővérrel, aki vidám, aki olyan kedves, akivel olyan jól elbeszélgetni. Ez kevés, mert emberek vagyunk a közösségben, és ezért fontos az, hogy Jézus megragadta, és az a fiatal, aki tényleg megtapasztalja Isten közelségét, és ma már hála jó Istennek, hogy nagyon-nagyon mélyen megtapasztalhatják laikusok meg bárki Istennek ezt a közelségét, hogyha keresik őt, és teret adnak, és időt adnak az imára. De hogyha ez megvan, és mondjuk nagyon fontos számára a szűzanya, mert például a mi rendünkben a fájdalmas anya nagyon-nagyon fontos, akkor érdemes eljönni, és először csak ismerkedni, imádkozni velünk, belekapcsolni életünk bizonyos részeibe, például ha belegondolok, mindannyiunk, akik itt a rendben vagyunk, tehát valahol így kezdődött. Nagyon fontos az, hogy találkozzunk, és láss, hogy mert a közösségi élet is nagyon fontos nálunk, tehát hogy mi együtt teszünk tanúságot Jézusról, ugye ez az örökség, amit kaptunk a hét szent atyától, hogy ők együtt lettek szentek, hogy az egységet megéljük, ami nem tökéletességet jelent, és amit ugye úgy feltette nekünk is a kérdést a Simon anya, hogy igen, ez fontos-e nekem, hogy én akarok-e úgy élni a világban, hogy egyrészt a Jézussal való mi közösségem segít, hogy egyek legyünk a közösségbe, és erről tudok-e tanúságot tenni, hogy közösségbe élni szép, akkor is, hogyha a közösség nem tökéletes, hanem emberek vagyunk. Többek között például, amikor készültünk a káptalanra, nagyon konkrét volt, ez nagyon tetszett. Volt egy előkészítő találkozó is, volt, aki online, mi is online vettünk részt, mert ez Olaszországban volt, és az a Denis atya nagyon-nagyon konkrét volt, hogy tényleg a realitást látva, nyilván látva az ideált, ahova el kell jutni, de hogy abból induljunk ki, ami van. Például hogyan oldod meg a konfliktust a közösségbe? Vagy az is nagyon fontos volt például az a kérdés, hogy mi volt szép a te képzésedbe, amit ma is használható volt, és mi volt a hiány? Vagy például nagyon konkrétan, miért van az, hogy elmennek, ma sokan elhagyják a közösséget, vagy szerzeteseket, nem csak mi, hanem máshol is. Mit tehetünk mi hiányzik? Nagyon-nagyon fontos szembenézés volt ez, mondom egyrészt a káptalan is, de hogy ez nagyon fontos, hogy vegye föl a kapcsolatot, tehát ápolja az Istennel való kapcsolatát, ugyanakkor ez nem elég. Nagyon fontos mindig, hogy Jézus jelen van a másik ember, vagy valamilyen szeretett szolgálatot is végezzen. Nyilván járjon rendszeresen szentmisére, rendszeresen éljen a szentségekkel, gyónjon, áldozzon, tényleg imádkozzon, és hát végezze az állapotbeli kötelességét örömmel. Tehát nagyon fontos, hogy nem menekülés a szerzetes rend. Tehát én nem azért leszek szerzetes, hogy de jó, végre ott hagyhattam a kórházat, vagy mit tudom, ahol dolgoztam, hanem az Isten mást kért tőlem, és lehet, hogy éppen még fájni is fog, hogy esetleg azt is otthagyni, de akkor örömmel Krisztusért, mert ő hív ide. És ez fog segíteni azt is, amikor ugye egy közösségben nekünk is helyezéseink vannak, hogy egyik közösségből a másikba, hogy akkor én ezt Jézus kéri, és akkor megteszem, mert ott is a Krisztus szolgálom. Nyilván ma már ez nagy párbeszédbe történik, hogy látva az adottságainkat. Mert fontos a szolgálat is, de fontos az, hogy ki vagyok, és erről kell tanúságot tennem, hogy én Krisztus jele vagyok egyrészt, hogy én az övé vagyok, ezt kell leírjon, és ez annyira fontos jel a világban. A másik, hogy az örök élet jele vagyok. Tehát így vagyok a remény jele, amit a remény magvetője tudok lenni, hogy a káptalan is mondja, hogy látom ezt, ami ma van a világban, hogy háború van, hogy bármi történt, hogy minden bizonytalan, hogy egyik pillanatra más, de ennek kibe kapaszkodok, ki az én reményem? Krisztus-e? És az nagyon-nagyon fontos, hogy ez így legyen. És nagyon jó az, hogy így a szűzanyával együtt, tehát ahogy ő tette, ahogy ott a kánai mennyegzőn is ott volt, és akkor szólt a fiának, hogy nekünk is nincs más, mint ez a közbenjárás, hogy szólok a vőlegényemnek, hogy Jézus, baj van, akár bennem, nincs bor az életemben, nincs bor a közösség életében, annak a családnak az életében. Tehát nagyon-nagyon fontos feladat ez a közbenjárás, a világért, és ez az, amit a szerzetesek tesznek, meg a papok is. Többek között, amikor mi zsorozsmázunk, akkor mi az egész világért imádkozunk. Mi akkor Isten előtt Jézussal együtt imádkozunk, és hordozzuk a világot az Atya előtt. Tehát ez egy elsődleges és fontos feladatunk, hogy Jézussal, és azért, hogy tényleg az örök élet jelei legyünk. Olyan szép volt ez is a Simon anya beszámolójából került el ez a mondat. Az Isten országa előttünk van, melyet együtt kell építenünk, a kovász erejével, nem inkább tettekkel, hanem egyre inkább azzal, hogy profécia és remény leszünk a dialógusban és a kommunióban. Tehát, hogy előttünk az Isten ország, az Isten elénk ad embereket. Mindannyiunknak feladat, hogy építsük azt. Nekem hirtelen haza kellett a káptalan után menni, édesanyám beteg lett, tehát még a közösségben ezután fogunk összejönni és megbeszélni, hogy mi volt a káptalan utána, a megszületett dokumentumoknak következik a tanulmányozása. Tehát ez egy jó alkalom, hogy megújuljunk. Tehát, mert elsősorban a mi feladatunk, és nekünk kell időt szánni azért, hogy ez a közösség megvalósuljon, hogy a közösséget tényleg építeni tudjunk. Tehát áldozatot kell hoznunk a saját közösségünk építéséért, mert nem tudunk arról tanúságot tenni, ami nincs. És ezt fel kell vállalni, hogy törékeny emberek vagyunk, a testvériségünk csorbul, de hogy ezért mindent meg akarok tenni, hogy tényleg szerető testvérei legyünk egymásnak, hogy fontos legyen a közösség, hogy találkozzunk, hogy megerősödjünk, és így legyünk tanúi Krisztusnak. És hogyha ez vonzó mások számára is, akkor Isten hozott, és nagyon örülnénk, hogyha nem egy meddő anyamé lennénk, hanem tényleg születnének új hivatások, ami nyilván nem a mi értelmünk, hanem Isten ajándékozza. Isten hív meg minden egyes testvért és nővért. És minden egyes nehézségnél mindig erre kell gondolni, hogy ő hívott meg őt is, már nővértársamat is, esetleg azt is, akivel konfliktusom van, vagy nehezebb, és hát ő az, aki bennünket együtt tart. De ebbe energiát kell belefektetni, és Krisztus előtt hordozni egymást is.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva! Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Máté írja evangéliumában, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. De mégis mi kifejtve a keresztjén hit tartalma? Miként vezetett el mindenféle korban, egészen máig embereket Isten arra, hogy higgyenek benne? Egyáltalán hiszek vagy tudok? Szeverényi Jánossal beszélgetünk arról, hogy miben hiszünk, a témát felvető Híd magazin kapcsán. Hallgassanak minket ma is.
Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
A Híd Evangélikus Missziói magazin témája apropóján arról beszélgetünk Szeverényi Jánossal, hogy miben hiszünk. Kezdjük azzal, hogy sokféleség mutatkozik abban, hogy ki hogy éli meg a hitét, a keresztény hitről beszélünk, és hogy mi az, ami számára meggyőző erővel hat, mi az, ami megszólította őt, akár először, amikor hitre jutott. Mégis körülírhatjuk-e azt, hogy mi az, ami egy minimum a keresztény hitben, amit el kellene fogadnunk, vagy közösként lehet hirdetnünk?
A kereszténység a születése óta újra és újra értelmezi saját magát. Ezekről szólnak már a jézusi tanítások és beszédek is, hiszen ott Jézus értelmezi például a mózesi törvényeket. Őt is megkérdezték, hogy akkor mi a fontos, miben hiszünk. Mit kell gondolnunk bizonyos dolgokról, életről, halálról, Istenről, teremtésről, bűnesetről, a jelenről, a jövőről, vagy akár a munkáról, házasságról, félelemről, és ezeket újra és újra az egyház megfogalmazza. A jézusi tanításokat érdemes ilyen szempontból is átgondolni, hogy Jézus mire tette a hangsúlyt. Tudjuk jól, hogy Jézus nagyon komolyan vette a 10 igét, a 10 parancsolatot is, de ő még ezt is leegyszerűsítette, és ezt is összefoglalta, és azt mondta, hogy szeresd, tiszteld, imád az Istent, és szeresd az embert. Ennyire leegyszerűsítette ezt a kérdést, és segítette az embereket kijönni egy ilyen katyvaszból tulajdonképpen, hogy mit kell megtartani, mit nem kell, milyen ruhát vehetek föl, milyen ételt ehetek meg, és aztán megszülettek az első apostoli levelek is, könyvek is, itt főleg ugye a páli levelekre gondolhatunk, és Pál apostol is értelmezte az akkor már 30-40 év alatt kialakult keresztény gondolkodást, igehirdetést, látást, életgyakorlatot, és akkor az ő levelei is felfoghatók így, hogy megfogalmazták akkor, hogy akkor végül is kiben hiszünk, miben hiszünk. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelent ő számunkra? Mennyiben ember? Mennyiben Isten? Mit jelent az ő kereszt halála, feltámadása és a több? És végső soron az egész egyház történetet végig kíséri ez a fajta gondolkodás, hogy az egyházatyák, a teológusok, papok, írástudók, később a reformátorok újra és újra a korban, amiben éltek, a koruk összefüggésében is, meg kellett, hogy fogalmazzák a hitünknek a lényeges pontjait. És ma is egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokféle elmélet jelenik meg, még a kereszténységen belül is. Különböző Jézus értelmezésekről tudunk, Jézus képek vannak. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a, az értelmezése is különböző egy-egy egyházon belül is. Tehát érdemes ezeket végig gondolni, és a mai embernek megvannak a kérdései, hogy akkor tényleg kiben hiszek? Amit az előbb is említettél, mi az a minimum tulajdonképpen, amitől azt mondhatom, hogy én keresztény vagyok? Vagy éppen a határán vagyok? Vagy már nem az vagyok? Ezek érdekes kérdések, izgalmas kérdések, és többek között ez a Hídmagazin is ezért született, hát nyilván nem adhatunk mindenre választ, meg nem is akarjuk eljátszani a mindentudónak a szerepét, de azért közelítettük ezt a témát.
27 személyt kértél fel egy körkérdésben, hogy fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra kereszténységük, akkor itt egy ilyen mozaikszerűen összerakódó, de egységes kép szeretne kialakulni ebből, hogy ez a sok-sokféle ember mit hisz végül is?
Egyrészt ez egy magazin és magazin stílus, amit itt alkalmazunk, ez az úgynevezett körinterjú vagy körkérdés. A szerzők egy jó része visszaválaszolt, hogy ez nagyon nehéz feladat néhány mondatban, mely meghatároztam előre, hogy milyen mennyiségben válaszoljanak. Ez nekik is egy gyakorlat, meg mindnyájunknak is egy gyakorlat, hogy tudunk-e röviden beszélni. Jó gyakorlat ez is, hogy meg tudjuk-e röviden fogalmazni a kereszténhitnek a lényegét, de nem ez motivált ebben elsősorban, hanem nagyon szeretjük és tiszteljük ezeket a szerzőket, akik évek óta hozzájárulnak a Hídmagazin tartalmához. Abban egyeznek, hogy élőhitű keresztjének, és engem is nagyon érdekelt, hogy ők hogy fogalmazzák meg a hitünk lényegét, és valóban nagyon színesen, nagyon érdekesen, nincs két-egy forma válasz, de mégiscsak harmóniában vannak, mert a hitünk és tapasztalatunk alapján azért, ha Szentlélek által Jézusra nézünk, Jézust hallgatjuk, értjük az evangéliumnak az üzenetét, akkor van közös nevező. Csak mindenki a maga egyénisége szerint, kegyességi gyakorlata szerint éli meg, vagy fogalmazza meg a dolgokat, de harmóniában van ez a 27 válasz egymással.
Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat,
missziós emberként hogyan látod, mikor válik a sokszor a bizonytalanságot jelentő fogalomként hit bizonyossággá olyan alapjává emberek életének, amiért sokak évezredek folyamán életüket is odaadták?
Mint minden, ez is egy izgalmas és érdekes kérdés, ha hit maga. Hit nélkül nehéz élni, az ember emberséghez hozzátartozik, hogy ha reggel föl kell, akkor valamiben hinni akar, hogy van értelme az életnek, el kell kezdeni a napot, de önmagában a hit az lehet fals is, az lehet rossz is, tehát elcsúszhat. Elég sok fanatikus ember van, vagy vannak, akik destruktív közösséghez tartoznak, vagy olyan áramlatok érik el őket, amelyek nem feltétlenül egészségesek, és nem segítenek. Tehát egészen elkötelezetten lehet valamiben inni, ami rossz. Tehát már is ettől bonyolultabb a kérdés. És a keresztény hit is olyan, hogy ehhez valóban hitre van szükség, mert nem megfogható, tehát a mi Istenünk, talán a keresztények Istene egyedül, ugye a zsidó keresztény Isten az, aki nem kifaragható, nem tehető asztalra, nem festhető vászonra, nem bizonyítható. Ezt is ki kell mondanom. Tehát képletszerűen nem bizonyítható az Isten, mert ő Isten. Hogyha bizonyítható lenne, ha asztalra tehető lenne, ha definiálható lenne, akkor már nem lenne Isten. Akkor már az emberi vallásnak lenne a kreálmánya. Tehát ettől is ez egy izgalmas kérdés, és a zsidók is megküzdötték ezt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a környező népek mindenki be tudta mutatni a maga Istenét, bálványát, és emlékszünk arra a jelenetre, amikor Mózes fölmegy a hegyre a törvényért, és a nép aranybórjút, aranybikát készít az ékszerekből, mert megfoghatóvá, láthatóvá akarták tenni az istenüket. Emberleg ez érthető, de téves út. Tapasztalatom és látásom szerint a hit az mindenképpen ajándék és kegyelem, tehát lehetséges egy keresés az ember életében, egy keresési időszak, meg a vágyódás arra, hogy higgyek már valamiben, legyen már valami kapaszkodó az életemben, de a keresztény hit az mindenképpen Isten ajándéka, amikor megszólít minket, fölveszi velünk a kapcsolatot, kicsit olyan, mint amikor az Ádám eltéveszte a dolgokat, és Isten keresi őt a kertben, és megszólítja a nevén, hogy Ádám, hol vagy? Vagy Zákeus fájához oda megy Jézus, és nevén szólítja, Zákeus, gyere le, mert ma a te házadnál kell lennem. És a hitet végső soron az Isten jelenléte és megszólalása, a Szentlélek általi megszólalása hozza létre. És ez létrejöhet akár gyerekkorban, vagy egy konfirmációs oktatási folyamatban, bármikor a mi életünkben van, aki késő vénségében jut hitre. Hogy aztán létezik-e teljes bizonyosság, ez egy komoly kérdés. Van egy ilyen gondolat a Pál apostolnak, hogy tudom, hogy kiben hiszek. Tehát az embernek lehetnek olyan tapasztalatai Istenről, például az ima élete kapcsán, vagy elmegy egy templomba, egy konferenciára, vagy gyülekezetbe, és ott olyan egyértelműen és erőteljesen van jelen Isten szentsége, szeretete, igéje, elsősorban az igéje, ami megérinti az embert, az értelmét és a szívét, hogy az ember azt érzi, hogy akkor most már nem csak remélem, meg nem csak hiszem, hanem tudom. És ezért mondhatjuk ki egyes helyzetekben, hogy tudom, hogy van örök életem, és tudom, hogy van üdvösségem, mert Isten ezt nekem ajándékozta, de természetesen a hívő emberek ezt megfelelő alázattal kell, hogy átgondolják és kimondják.
Ide idézném azokat az igéket, amiket én is megtaláltam itt a beszélgetésre készülve, és pont te is említettél. Pál azt írja, hogy tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. János pedig a levelében írja, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ezek a keresztény hitünknek is a hatalmas igazsága és nagyon erőteljes szavak. Hogyan tudja ezt a mai kereszténység kommunikálni a világ felé, vagy hangsúlyozni, továbbadni? Hogyan lehet akkor tennünk emberként a másik ember hitéért?
Hát egyrészt azért attól, hogy valakitől hallom, hogy ő tud valamit, vagy bizonyos valamiben, attól nem biztos, hogy én is az vagyok. Tehát a kereszténység az egész nagy közösség, a kb. 2 milliárdos közösség nagyon-nagyon színes. És különböző emberek vagyunk, de felekezeten belül és gyülekezeten belül is. A legkülönbözőbb típusok, vannak racionális beállítottságúak, vannak érzelmi beállítottságú emberek, vannak szkeptikusok, én is közéjük sorolom magamat, akik szeretnek kérdezni, szeretnek megkérdőjelezni dolgokat, nem szeretnénk valami olyanban hinni, vagy olyat tudni, aminek nincsen alapja, ezt talán furcsa hallani éppen egy gyakorló lelkésztől, de mégiscsak így van. Színes világban élünk, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk, egyházban, egyházon kívül, társadalmi életben, etikai, erkölcsi folyamatok, törvényhozások, egy egész kultúra váltáson megyünk keresztül, tehát itt ezerféle kérdés van. És mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg rá lehet tenni az életünket, hogy mindez hogy képviselni? Hát alázattal, hogy én erre jutottam, én ezt látom. Sokakkal beszélgetek, a legkülönbözőbbekkel, és igyekszem alkalmazkodni az ő lelki-szellemi állapotához, és nem egyszer ráborítani azt, hogy én ezt tudom, azt tudom, ezt így kell hinned, úgy kell hinned, hanem beszélgetünk. És ezt próbálom Jézustól tanulni szintén. Jézus beszélgetett. Nagyon-nagyon fontos a párbeszéd, tehát megérteni az embereknek a gondolatait, kérdéseit, aztán, ha Isten szent lelke megadja, akkor lehet mondani konkrétumokat. Ki lehet mondani, ha én abban bizonyos vagyok, de akkor is azt mondani, hogy én erre jutottam, én ezt így látom, én ezt így gondolom. És most is kapcsolatban vagyok nem hívő emberekkel is, akik az interneten látják a megnyilvánulásaimat, és úgy örültem neki, hogy egy volt osztálytársam is, aki ateista, azt mondja, nem értek veled egyet, nagyon sok mindenben, de tiszteletre méltó az, amit mégis képviselsz. De ott van, és látja, és olvassa, és éppen felajánlottam neki, hogy akkor beszélgessünk, miért nem? De a hitet és a tudást egymásba nem tudjuk önteni. Tehát meghallgatni lehet egymást természetesen, és alakíthatjuk, formálhatjuk egymást, de nincs olyan hívő ember, aki a másiknak például hitet tudna adni.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, vigy erőt ellenségünkkel, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról lett a szítság. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicséressen tégedet.
Szeverényi Jánossal arról beszélgetünk, hogy a kereszténységben miben hiszünk. Jelen világunkban mit gondolsz, hogy melyek azok a tévedések, vonzó tévtanítások, kísértések, amelyek támadják a kereszténység hitének a tisztaságát? Vagyis miben ne higgyünk?
A spirituális kísértést abban látom, hogy elég sok önmegváltó irányzat van, vallásokon belül, meg ezoterikus vonalon is. Ezeknek nyilván vannak értékes motivumai, tehát ez a szedd össze magad, meg koncentrálj, meg meditálj, meg változtass meg az életmódodat, másképpen étkezzél, többet mozogjál, legyél pozitív, szakíts meg a kapcsolataidat a negatív emberekkel, a negatív kapcsolatok, és ezekben vannak igazságok. Hát természetes, hogy kell mozogni, természetes, hogy egészségesebben kéne étkezni. Sok mindent tehetünk magunkért, és tegyünk is, de vannak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem lehet megoldani a spenóttal, életmódváltással, nem lehet megoldani. Tehát maga a bűnnek a valósága, hogy az ember szíve gonosz tud lenni, és bántja saját magát, meg a környezetét is. Tehát maga a bűn erősebb nálunk. És ezért van szükségünk megváltásra. A kereszténységnek azért ez a lényege, hogy Krisztus olyan dolgokból vált meg minket, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát nem vagyunk Münchhausen bárók, aki saját magát kiemeli a mocsárból. Ez az egyik spirituális kísértés, hogy ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megteszed, akkor rendben leszel, akkor jó lesz az életed. Nagyon kétséges megoldás ez. De ennél sokkal nagyobb problémának látom a mai korszellemet, hogy mintha Európában és Európa történetében először alakulnak ki egy olyan úgynevezett kultúra, amely spiritualitás mentes, tehát istenmentes, vallásmentes, hitmentes, és egyszerűen teljesen durván és érdesen individualista, tehát önző, anyagias, ebben látja az élet értelmét, hogy minél gyorsabban élni, minél több virágot leszakítani, minél hamarabb meggazdagodni, és élni valahogy, de rengeteg üres életet látok, és értelmetlen életet, mert ez önmagában az embert nem teszi boldoggá. És az ember azért boldogságra teremtetett, és a kereszténységnél is ez egy központi üzenet. Gondolom Jézus boldog mondásaira, hogy ő nem egyszerűen azt akarja, Isten nem azt akarja, hogy mi vegetáljunk, és legyen mindig elég ennivaló a bendőnkben, meg hibátlan fogsorunk legyen, meg a bankszámlánk rendben legyen, ez se baj, nem erről van szó, de ettől az ember nem lesz boldog, nagyon sok bizonyítékunk van erre. Ez a legnagyobb veszély, egy ilyen közömbösség, eltávolodás az erkölcstől, az ősi alapoktól, és most úgy tűnik, hogy azt csinál mindenki, amit akar. És ez bevonul a döntéshozó körökbe is, egészen elképesztő törvényeket hoznak bizonyos parlamentek. Egyet említek meg csak sok közül, van olyan amerikai állam, ahol a magzatot születés előtt is abortálni lehet. Tehát egy teljesen kifejlett, 9 hónapos babát születés előtt is meg lehet ölni, indoklás nélkül. Tehát ilyen szabadsága lett az embernek, és ez egy drasztikus és kirívó példa, de sajnos igaz, és ilyen súlyos zsákutcákba tud belefutni az öntörvényű, individualista, Isten nélkül döntő, az ő törvényét félretevő ember.
a hitünk életünk folyamán is, ahogy egy énekünk mondja, mint változó hold, folyamatosan formálódik, hol nagyobb, hol kisebb, ha már arról beszélünk, hogy miben hiszünk, tartalmában hogyan változik az életünkben a hitünk.
Ahogy az előbb mondtuk, azért a keresztény hitnek vannak biztos pontjai, csak röviden utalok arra, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy őt Isten teremtette, szeretetből teremtette, tudja, hogy a bűn az valóság, és az egy káros dolog, tudja, hogy Jézus a megváltó, és ő kivált és megvált minket a bűn és a halál, és az ördög fogságából. Egy keresztény ember átéli a bűnei bocsánatát, és próbálja követni Jézust, Jézusnak a tanítását, indulatát, látását, programját, és szintén tudja, hogy örök élete van. Hát azért ez a hitünknek biztos pontjai, és azt így kimerem mondani, hogy aki nem ebben hisz, akkor az lehet, hogy nagyon értékes ember, de nem keresztjén. Ezek ilyen fix dolgok, de van például a gyermeki hit. Hát egészen más egy 4 éves gyermeknek a gondolkodása, mint aztán egy kamaszé, vagy egy középkorú, vagy egy idősé. Mi magunk változunk folyamatosan, hiszen a sejtjeink is lecserélődnek, és a agysejtjeink is, és sok minden, és növekszik, jó esetben növekszik a tudásunk, az ismeretünk, tudománnyal kapcsolatosan, a Biblia szövegeivel kapcsolatosan, a Biblia kutatás is egy hatalmas tudományág, és ezért érdemes minden hívő keresztjének bizony segédkönyveket is használni, olvasni egy kicsit a kor történetéről, hogy milyen korban élt például Mózes, vagy a proféták, vagy Jézus, vagy Pál apostol, és akkor sok mindent sokkal jobban megértünk, hogy mit is jelentett ott akkor ez a gondolat, vagy ez a szó, ez a beszéd. Tehát alakul, formálódik az ember gondolkodása, és attól is függ a mi hitünk, hogy milyen közösségben élünk. Tehát a közösségek is különbözőek, most leegyszerűsítve mondom, hogy vannak, akik inkább a törvényre helyezik a hangsúlyt, a szabályokra, hogy hogy élünk, hogy gondolkodunk, mit ehetünk, mit ihatunk, mehetünk-e moziba, meg nem tudom micsoda. Mások meg a szabadságra teszik a hangsúlyt, hogy élünk a világban, és minden szép, minden jó, mindennel lehet élni, és ezek formálódhatnak. Tehát egy ilyen kicsit törvényeskedő, szigorú közösségben lévő ember is változhat, és meg később megértheti, hogy mégis csak mi az az irgalom, mi az a kegyelem, mi az az Istennek a kedvessége, szépsége, hogy a mi hitünk nem egyszerűen tiltótábla rendszer, hanem a szabadságnak a egészséges megélése, például az emberség visszakapása, emberré válás útján vagyunk mi mindnyájan, és aki meg szabadosabban, liberálisabban gondolkodott, lehet, hogy rájön arra, hogy nagyon fontos a törvény maga, hogy attól nem kell elszakadni. Mert van, aki azt mondja, hogy a törvény már lejárt. Nem igaz, ez egy tévedés, nem járt le a törvény. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Csak ott nagyon fontos a jézusi tanításnál, hogy ő arról beszélt, hogy egyszerűen önerőből nem tudunk nem vétkezni. Kevés az emberi erő ahhoz, hogy tisztán maradjak, hogy ne lopjak, hogy ne hazudjak, és a többi. És a bibliai kijelentés szerint Isten az emberi szívbe írja a törvényt. Régi kifejezés szerint a szív hústábláira írja be a törvényt, ahogy anno valamikor a kőtáblára került a törvény szava, hogy ne kívülről legyen ez rajtunk, mint egy nyomás, hanem belülről vezessen minket Isten igéje.
Lélekhangoló.
Hogyha valakit mégis bánt, hogy a hite annyira úgy érzi, kicsúszik a kezei közül, illetve elveszíti, akár életesemények hatására, akkor hogyan jöjjön vissza, vagy mit tehet mégiscsak érte, hogy közeledjen Istenhez?
A krízisek, a szenvedések, családtagok halálesetei és a többi okozhatnak ilyen nehézségeket, állapotokat, és itt megrendülten kell erre mindig gondolni, mert aki még nem élt át ilyen nagy szenvedés, az nem tudja, hogy miről van szó. A Szentírásba is ezért kerültek bele olyan motivumok, mint például a Jobb története, aki igaz hívő ember volt, és mégis szenvedett, és meghaltak a gyermekei, és tönkrement minden, és ő maga is szörnyűséges betegséget kapott, és a Bibliában még számtalan más szereplőn is olvassuk ezt, akár Pál apostol is, hát őt is megkorbácsolták, megkövezték, bántották, és sorolhatnánk ezeket az eseteket, és aki így nagyon szenved, az átélhet ilyen kríziseket, átment időpontokat, és nem szabad ítélkeznünk ilyen emberek fölött. A evangéliumi hitnek a lényegéhez tartozik amúgy, hogy mi akkor is hiszünk, ha Istent nem látjuk és nem érezzük. Vannak olyan keresztény irányzatok, akik nagyon nagy hangsúlyt tesznek az emberre, hogy én mit gondolok, én mit érzek, tudok-e hinni, nem tudok hinni, most könnyű, most nem könnyű. Ezek is fontos kérdések, de az igazi keresztény hit alapvetően Jézusra néz, és azt is tudja, hogy ha most éjszaka van, akkor átélem az éjszakának a súlyosságát, sötétségét, krízisét, de tudom, hogy eljön a hajnal, mert Jézus a hajnalcsillag, ugye a Jelenések könyvében ezt olvassuk, hogy a hajnalcsillag. Tehát, hogy a mi hitünk nem a mi érzéseinkre épül csupán, hanem alapvetően Krisztus központú, őróla meg tudjuk, hogy ő él, hogy ő utánunk jön, hogy ő irgalmazni akar nekünk. Gondoljunk arra, hogy volt egy nagy próféta Illés, akinek nagyon nagy szolgálata volt, és végtelen halálosan elfáradt, belefáradt, és meg akart halni, a pusztába gyalogolt, lefeküdt egy barlangba, és meg akart halni. És akkor az angyal rátalál, és még több ilyen sztorit mondhatnék a Bibliából. Tehát sokan így érik meg a megújulást a mélység után, de fontos, hogy legyünk ilyen értelemben egymásnak is az angyalai, mert lehet, hogy éppen ma én vagyok valaki számára ez az angyal, mert a Szentlélek eszembe jutott egy nevet, egy embert, és hívd föl, keresd meg, kérdezz rá, segíts neki, tegyél valamit. Tehát, hogy ne dumáljunk csak a kereszténységről, hanem tegyünk, legyünk konkrét, gyakorlati, hétköznapi, életszagú, életszerű angyalok, és máskor meg hozzám jön el így valamilyen módon Isten igéje, szava, valóban akár egy mobiltelefon híváson keresztül is.
Ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a sínai hegyre menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keresd menedéket, hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól így, bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az igaz hitnek tehát két alapvető ismérve van, Krisztusra tekint, és Krisztus munkálkodik benne. Luther Márton bíztatását Weltler Gábor lelkész szavaival kiegészítve hallhatták.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted jár.
Kedves hallgatóink, a Lélekhangoló Evangélikus műsorban keresztény hitünk alapjairól és magának a hitnek a tartalmáról, változásairól beszélgettünk Szeverényi Jánossal, aki a Híd Evangélikus Missziói Magazin témájául is ezt választotta. Szeretettel ajánljuk a magazinokba való belelapozást az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu webcím alatt, ahol rádióinterjúink is meghallgathatók. Keressenek és kövessenek minket Evangélikus Missziói Központként a YouTube-on, illetve Lélekhangoló néven a Spotify-on. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ott ülsz ma az asztalnál, szívünk vágyik újra rád,
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!